rádiós rétes. Csepán Ida Júlia várja önöket egy finom ebédre.
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm ismét minden kedves hallgatónkat itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain, ezúttal a rádiós rétesben. Nemes Attila kollégám tart velem ezen a mai napon, és remélem, hogy a kedves hallgatók is itt vannak, és megírják, vagy elmondják nekünk majd telefonon azt, hogy hogyan készülődnek a karácsonyi ebédre, hogyan hangolódnak, ami a menüt illeti, a terítéket illeti, és mivel készültek a család tagok számára. Itt lesz hamarosan Török Zoltán is, egy újabb ide alkalomhoz illő novellával érkezik, majd azt követően egy jó kis recepttel is jelentkezünk, mégpedig beiglit fogunk sütni, úgyhogy ha valakinek nincs egy jól bevált beigli receptje, akkor mindenképpen érdemes résen lenni, elő a papírt és ceruzát, hiszen lesz mit jegyzetelni bőven. Mondom is az SMS számunkat, közben jelentkezhetnek kedves hallgatóink, 0740-274-165 írjanak bátran, illetve majd a novellát követően a telefonhívásaikra is számítok. Rádiózzanak velünk a továbbiakban is, és hogyha tehetik, kapcsolódjanak be műsorunkba. Jó étvágyot kívánok!
Jó jel, Jézus, légy vendégünk, adj meg, amit ott lennék, add meg asztalunkat, ételünket, italunkat, akár kevés, akár sok, legyünk érte, hallások. Amen.
Amen.
Hallgass, hogy földön, havason csengünk, valahogy száll. Kis hóban szágolt velünk ez a szél néli sebesebb szál. Ott lenn a lejtő peremén ások fiú és lány. Ujjongó hangjuk öröme ma eljut az egekig tán. Gyere nézd, gyere nézd, gyere szétülj el, ó gyönyörű szép. Hó kavarog és szikrát szór, és álmodunk gyerekek két. Élvezd az út, hogy kanyarok, nincs jobb, ugye ennél. Meglátod, lesz más csoda is, ha holnap is velem jönnél. Benne a házakban már száz és száz kis gyertya ég, és a fák alatt hány ajándék is, mind, mind szép. És már szól is a dal, sok gyermek hang úgy zeng, hogy nincs megáll, és a gesztus sül a tortán marcipán. Nyám, 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 ezt a boldog érzést vártuk mind, és úgy hat ránk, mint a frissen forralt kávé és a mézes fánk. Ennyi gyönyörűséget máshol tán csak festett képen látsz. Oly csodaszép, így marad emlék veled a szánkózás. Oly csodaszép, mind ami történt veled.
Otthon. Nem tudják oda az, ugye? A válasz kettő vágja, hogy zökkenés, nem az első, sem az utolsó, a sebb helyekkel teli úton. Bár helyenként a hó betöltötte a kátyút, a traktor vontatta, járműnek éppen, hogy csak nevezhető vagonszerű utánfutó súlya alatt, még a jég is betörik. Elég baj a lassulás, mert füsttel jár. Vihar vert kája szolgál némi meleget, ha a haladási tempó csökken, akkor a füst a dobkája ajtaján türemkedik kifelé, nem a tetőbe vágott lyukon kikandikáló csövön. Mindegy, csak haladjon az ember, nincs más jármű újse, amivel a vonatról leszálló tömeget szállítani lehetne ilyenkor az évvégi ünnepek táján a völgybe meghúzódó faluba. Angyalbőrbe bugyolált fiatalembertől várják a választ, hogy majd sok évtized múlva az angyalbőrnek nevezett katonai egyenruhát nem is ismeri a fiatalság, hát ezt akkor és ott nem is sejthették. A kérdezett csak mosolyog. Amúgy sem egy bőbeszédű, több hónapos kiképzés alatt még szótlanabb lett. Tiszlettél, Zsolt fia? Szól közben Róza a postásné, közismert plegykafészek. Több irányból is közbeszólnak, mi János bá, az előbbi kérdező nem vágja zsebre a hangzavart. Nehézetlenkét, Róza, káplál a legény, így is elég nagy szó, hogy ilyen hamar előléptették. Bizonyára nem hiába is ingyen. Igazi Zsolt? Lassan és kimérten szólal meg a kérdezett. 6 hónapos káplárképzésről, az éjszakai riasztásokról, a fegyverkezelés és a díszlépés keserves gyakorlatairól, a pocsajában, gázmaszkkal eltöltött fekvésekről, a kiképző altisztek szalonoktól távol eső katonai szótáráról, és a román nyelv kilost megtanulásáról, a megaláztatásokról. Rázós út, kivéhén dízelmotor, morgása és a szemet csipő füst sem csökkenti az érdeklődést, egyre közelebb húzódik a hallgatóság. Észre sem veszik az idő röppenését, csak a fékezésre eszmélnek fel. És mindenki csomagot cipelve száll az expressznek csúfolt járműről, mindenki kezet fog, vállon veregeti a szabadságoló bakát. Mikor elfogynak körülött a falubeliek, Zsolt lassan elindul a szülői ház felé. Szíve szerint rohanna, viszont a hazai levegő, a rég nem látott otthonos házak látványa visszafogja, csak nyugodt és kimért lépésekkel halad a kacskaringós úton. Az est maga sem sieti el az érkezést. A mindent beborító hótakaró tompa ezüstös fénye mellett tolvajként oson. Lépések alatt a hó egyre kegyetlenül csikorog, a minuszok hangolják. Egy ismerős ablak előtt meg kell állni. Ott van az a bizonyos hőmérő, a satnya fébe elősejlő feldíszített fenyőfa csillog, mint sok évvel azelőtt. Keresztszülei lakása. Anti Tata ablakeretre szegezett hőmérőjén a vörösre festett alkohol, egyfajta hivatalos műszer a faluba, a mínusz 25. szám alá süllyedt. Tél van, decemberi, ahogyan ez illik, a kilehelt levegő párája ködnek is beillene. Hát majd ide is elkérni, látogatni, mesélni, poharozni, kalácsot falni, megkóstolni Zsóka mama híres neves káposztali levesét, mert bizonyára a röfögő jószágok színe java már a füstöt is megjárta. Szaporábra veszi a lépteket, egyet húzod elég csaton. Hiába hosszú, hideg évszakokra való kabát, a hitvány ideg mégis befurakodik alája. Még jó, hogy húzott kesztyűt. Mosolyogva halad tovább, a csattogó hidegben tenfergők szagok és illatok egyre jobb kedvre derítik. Nagyapja jut eszébe, aki szerette azt a káposztali levest, és aki gazdálkodók között iparosként étel az életét, kis széken kuporogva kopácsolt, ragasztott. Arra is emlékszik, hogy amikor megjelent a szövetkezeti boltba az egyetlenbe a maszlina az olajbogyó, senki sem ismerte, csak Laci Tátia Schuster. Fel is vásárolta az egészet olyan 5 kilót. Nem tudják ezek te milyen egészséges, honnan is tudhatnák? A legtöbbjük még a szomszéd falun túl soha sem jutott életébe. Laci Tátia világot lágott ember volt. tengerészeknél szolgált, kerek 4 évet, olyan meséket kerekített a kosmába, mint az álom, keletje is volt a társaságának, egy szeg szem, egy szem maszlina. Még egy faszeg koppan a helyére, még egy szem maszlina. Gyere, fiam, kóstold meg, ebben van a vitamin. Az első 2 szem keservesen csúszott le, de muszáj volt még egyet befalni, az már jobbnak tűnt. Mosolygós gondolatok szárnyán haladó léptek egyre lassulnak, megállásig. Barnára fakult kapu nyílik, csattanva csukódik. Le kell húzni többször is a bakkancs talpát a lábtörlőn, kopogására apjának mély, rekettes hangja válaszol. Búj be! Kitárul az ajtó, sarokig. Az édesanyja szeme elhomályosodik, könnyeken csillan meg a karácsonyi fény. A megállt időben, hosszú ölelések után eszmél fel a sírva nevető család. Minden bejövőt dühös ugatásra fogadó kutya csendbe maradt a kapunyításra. Hát tudta az, hogy miért.
Jön a fehér karácsony, mit vegyek néked én? Tán egy kis cigaretta tárcát, bevésve a nevem, és mellé a szívem. Majd hosszú évek múlva, fehér lesz már hajú. Tőled, hogy mit jelent a jel, te mosolyogsz csak rajta, és így szólsz csendesen, egy kis kaland volt, nem jelentett semmit se nekem. Ugye nem így lesz, drágám, ígérd most meg nekem,
Szilajcsikót bejár illő fényes szerszámú, a babámra senki ne tartson szám. Csak csárda előtt áll a babám tanyáj. Dalos madár szállott az ablakán, dalos madár szállja babám ablakaira, de még babám porúja vállain. Csárda előtt van a babám tanyáj. Minden este kiváltatok hozzá. Csárda előtt kötöm meg a kis pálylovamot, még a éjjel kimullatom magam.
Miki bácsi felszelte a hagymát, és a dalából mi sem érződött ki abból, hogy különleges nap a mai, hiszen a karácsonyi ebédre, a karácsonyi estére, a szentestére hangolódunk, és egyben akkor az ebédre is, és itt van velünk Török Zoltán, ezúttal is köszöntünk nagy-nagy szeretettel, szervusz!
Szervusz, Júlia, üdvözlöm a kedves hallgatókat, kicsit furcsa a hangom, hát egy vírusos támadásnak lettem az áldozata, de hát ez...
Szezonhoz merik. Illő.
Igen, abszolút, igen. Sajnos a szezonhoz illő, mert hogy a... Tehát a Neveránba is próbáltam a régi időket elővenni, nem csak a katonaságot, hanem azt, azokat a decembereket, amikor csikorgott a hó a bakkancs alatt, hát azok már lassanként a múlt élettek itt. Az abbagó elnézem a gyergyő javasokat is, hát még havat nem is lát.
Hát meg azon gondolkodtam a minap, hogy gyakorlatilag az idén még nem is került sor arra, hogy az igazán vastag vegyük.
Igen, igen, inkább őszies ruhába kell járni. Én is gyakran cserélem a cipőt, mert abban is kicsit nehéz kezdet venni is, mint olyan hidegként. Na de térjünk vissza akkor az asztalunkhoz, ahogy te is megpengedted. És talán azzal kezdeném, hogy a múltai adásban, a múlt heti adásban öcsém Károly pár dolgot próbált olyan megvilágításba az asztalra tenni, amiben általában háziasszonyok nem nagyon szoktak
jeleskedni,
vagy nem nagyon gyakorolják ezeket. És akkor a gyönyörű hangulatnak megfelelően ő összeállított el is készítette egy ünnepi fogást, amit majd később esetleg, ha lesz idő, akkor beolvasod.
Bebizony.
Amúgy gondolom, fel fog kerülni a honlapra is, akkor azt lehet látni. Öcsém még fázisfotókot is csináltak különböző fázisoknál, hogy kell eljárni ebben az esetben. Nagyon érdekes hús-gyümölcs kombináció, amivel általában ritkábban szoktuk élni, főleg ilyen ünnepi napokon. Ilyenkor a tüteleges káposzta, meg a főkészülők, meg az ilyesmik, hogy mondjam, aranyozzák be a napjainkat, igen.
Igen, nézem a fotókat, amit küldtél itt a recepttel együtt, és hát ilyen kombinációk vannak, ugye a hús, a sült hús mellett, ott az alma, a narancs, vagy gránátalma, hát ilyeneket tényleg nem szoktunk használni, és akkor most azon gondolkodom, hogy vajon miről maradtunk le, hát hamarosan kiderül, a hallgatóknak majd felolvasom ezt a receptet.
Hát egy más világnak akkor szemléletét hozta magával annyi evangéliai szakásság után, és hogy mondjam, az én tapasztalatom az, hogy az angolok nem tudnak főzni az átlagember, de viszont ő, ahol dolgozott, hogy csillag a szállodában, hát ott én vacsorára is felírtam kisebb nyugdíjat, tehát elő személyiség jártak, és akkor ott tanult meg. Hát erről beszélt, ő még azt hiszem, még fog beszélni máskor is, hogyha...
Reméljük, mert várjuk szeretettel. Úgy látszik, hogy Angliában nem szeretnek otthon főzni, vagy nem annyira jók ebben, viszont a vendéglőkben elvárják, hogy a legtökéletesebbet, vagy a tökéleteset kapják.
Igen, és nem ritka az, hogy 2-3 napot készül egy fogás. Tehát nálunk felfogadhatatlan az, hogy 2 napig főzünk el levestőjével. Ott pedig az alaplevet, a grevit, ameddig megfőzik, és sütik és főzik, hát 24-48 órák is eltelnek, és utána kezdődik gyakorlatilag az ételkészítés. Na, de hát ez az ők bajuk, akkor térünk vissza a sajátunkhoz. Igen. Szoktam ezt mondani sokszor öcsémnek, hogy hát igen, az a szemlélet rendben van, nem mindig lehet itt is alkalmazni, de valamikor érdemes. És főleg azért, hogy kicsit túllépjünk azok a megszokott dolgokkal.
Igen, a hétköznapén, hogy érezze az ember, hogy ünnep van.
Igen, valami pluszat belelopunk abba a kis receptbe, valamilyen olyan dolgot teszünk bele, amitől érdekesebb lesz, és akkor mindenki felkapja a fejtőn, ne te ne. így is lehet. Hát lehet.
Egy karácsonyi hangulatú töltött fehér karajt küldött nekünk Fülöp Károly, már mint a receptet, úgyhogy ezt majd a hallgatók meghallgathatják, illetve itt van nálam, ne feledkezzünk meg, hogy megjelent az Erdélyi Konyha gasztrokalendárium jövő évi száma. Erről is mondj egy pár szót, kérlek.
Hát igen, hát évek óta igyekszik a szerkesztőségünk az asztalra olyan olvasmányt tenni, ami kicsit túlmutat azon, hogy csak egy receptgyűjtemény legyen. Voltak próbálkozások más irányba is, de 2-3 éve visszatértünk, hogy kalendárium, és annyi információkat is osztjuk meg, amit szívesen olvasnak a kedves olvasóink. És hát ilyenkor nekem a szerepem az, hogy bevezessem a hónapokat, illetve egy hangulatnovellát írjak, amilyeneket szoktam itt is beolvasni, és akkor ebbe is van 12. És a kolléganők kitettek magukért, mert rengeteg van. Főleg szezonális receptek vannak benne, és ez benne a lényeg, hogy mindig a szezonjában fogyasszuk a zöldséget, a gyümölcsöt, azt a húsfélét, ami oda illik, és ne pedig olyankor, amikor már hozzá lehet jutni, de inkább maradjuk meg amellett, hogy ami most mondjam rossz magyarságon menő, akkor azt használjuk.
Na hát közben hallgatóink kérdezték többen is az elmúlt műsorok után, hogy vajon hol lehet megtalálni a tárca novelláidat, mert nagyon szívesen olvasgatnák. Úgyhogy akkor ajánljuk az Erdélyi Konyha jövő évi gasztrokalendáriumát is nagy-nagy szeretettel, mert sok novellád, illetve írásod akkor itt is olvasható.
Így van, hát már egyszer megírtam, hogy lesz belőle egy könyv. Egyre nehezebb kiadni egy nyomtatott példányt. Tehát ez a nyomtatott sajtónak gyakorlatilag nagyon rossz napjai vannak. Nem csak a háborús hangulat miatt, hanem azért is, mert...
Az internetvilága miatt valószínűleg.
Felmentek az árak, és akkor egyszerűbb az online tér felé fog fordulni. Hát próbálkozunk, maradjon fent, főleg az Erdélyi Konyha, az szoktam mondani, a kiadó igazgatónk, az az ászlós hajója a kiadvány sorozatnak, és akkor azt mindenképpen megtartsuk. Hát engem is már több mint 13 év munka köt hozzá, úgyhogy egyfajta gyermekemnek is tekintem az egészet.
Közben meg azt is eláruljuk a kedves hallgatóknak, hogy küldtetek ide nekünk néhány példányt, és ezeket majd a következő műsorokban a kedves hallgatók között ki fogjuk sorsolni, úgyhogy érdemes lesz ezentúl is hallgatni a Marosvásárhelyi Rádiót és benne a rádiós rétest.
Így legyen továbbra is, kitartóan mind a ketten, gondolom te is, meg én is arra igyekszünk, hogy jó hangulatot próbáljunk mindig, és olyan dolgokat próbáljunk az asztalra tenni, ami újdonság, illetve visszatérünk olyan hagyományokhoz, amit azért nem illik elfelejteni ebben a nagy modern felfutó és jósoló világban.
Pontosan, és még néha mi is tanulunk a kedves hallgatóktól.
Hát ez nagyon fontos az, hogy végül is a gasztronómia is egyfajta művészet, erre sokszor szoktam én hivatkozni, illetve, hogy az öcsém a múlt héten elmondta, hogy valahol tudomány is, mert ha figyelembe veszik, hogy mit, hol, milyen formában, milyen hőfokon, és így tovább, mikor kell, akkor az már ott van a fizikai létünket meghatározó tudományok világában az egész. Úgyhogy ezt valamiképpen, mint valami égőfákját viszünk, és próbáljuk fenntartani továbbra is.
Köszönjük nagyon szépen, Török Zoltán, jó készülődést kívánunk, és áldott ünnepet.
Viszont kívánom neked is, kedves hallgatóknak pedig, ha szoktam mondani, hogy vitéz fakanálforgatást kívánok, főleg ez ilyen karácsonyi alkalmakkor, amikor mindenki szeretné kitenni az asztalra a szívit, lelkit, a legjobb tudását abba, ami sűr vagy fő.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
They said there'll be snow at Christmas. They said there'll be peace on earth, but instead it just kept on raining. A veil of tears for the virgin birth. I remember one Christmas morning, a winter's light and the distant choir, and the peal of a bell and that Christmas tree smell, and eyes full of tinsel and fire. Dream of Christmas, they sold me a sire night, they told me a fairy story, till I believed in the Israelite, and I believed in Father Christmas, and I looked to the sky with excited eyes, then I woke with a yawn in the first light of dawn. Saw him and threw his disguise.
Két óra 40 perc, és ígértem, hogy Fülöp Károly részéről van egy receptünk is a kedves hallgatóknak. Karácsonyi hangulatú töltött fehér karajról van szó. Mondom a hozzávalókat, 4-5 személyre valók. 1 kg fehér karaj, 15 g só, 3 g fekete bors, és a töltelékhez 2-3 szál zöldhagyma, 50 g asszalt barack, 50 g asszalt piros áfonya, 50 g dióbél, 2 evőkanál prézli, 1 alma, félkötés petrezselyem zöld, 3-4 zsájalevél, 3 egész tojás, 150 g kolozsvári szalonna, 1 fél teáskanál fahéj, 1 negyed teáskanál szegfűszeg, és 1 negyed teáskanál csillagánis. Tudom, hogy sok hozzávaló volt, de megtalálják majd a honlapunkon a www.marosvásárhelyiradio.ro oldalon, hogyha a rádiós rétesre kattintanak, ott majd visszahallgathatják műsorunkat. És akkor jöjjön az elkészítés. A fehér karajt egy hosszú pengélyű késsel körülbelül 1,5 cm bevágjuk hosszában, majd a vágódeszkához szorítva a bevágást folytatjuk apró fűrészelő mozdulatokkal, lassan haladva vízszintesen, kifele göngyölve, amíg egy azonos vastagságú hosszú téglalapot nem kapunk. Ezután sózzuk, borsózzuk és betesszük a hűtőszekrénybe, amíg a töltelék elkészül. A töltelékhez a hozzávalókat apró 2 mm-es kockákra vágjuk, ezt úgy nevezik szaknyelven, hogy brunoára vágjuk, brunoáz, és összekeverjük egy tálban az egészet. Ha első látásra furcsának tűnik, hogy nedves homok állaga van az egésznek, akkor ne ijedjünk meg, mert a sütés végére össze fog állni. Ennek a tölteléknek az a szerepe, hogy a gyümölcsök és a fűszerek a húsnak egy forralt borhoz hasonló ízvilágot adjanak, ami a karácsony egyik jellegzetes illata. Ezután egy csomagoló fóliára terítjük a húst, majd arányosan elterítjük benne a tölteléket, úgy, hogy a két szélén hagyjunk körülbelül 2-3 cm távolságot, majd a fólia segítségével feltekerjük a húst, és legalább 3 helyen átkötözzük, hogy ne bomoljon ki, a sütés alatt is megőrizze a formáját. Sütés előtt legalább 2-3 órát érdemes a hűtőszekrényben érlelni, de még jobb, ha egy egész éjszakán át pihen. A sütést alacsony hőmérsékleten ajánlja nekünk a szakember, vagyis 90 Celsius fokon hőlégkeveréssel körülbelül 2,5-3 órán keresztül, mivel ezzel a módszerrel nem szárad ki, de ebben az esetben mindenképpen pirítsuk körbe a húst egy serpenyőben, a sütés előtt vagy a sütés utolsó 10 percében felemeljük a hőfokot 200 Celsius fokra, és ezáltal képezünk egy szép kérget is rá. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor 160 Celsius fokon hőlégkeveréssel, vagy 180 fokon alsó és felső sütéssel körülbelül 40 percig süthetjük. A sütés után nagyon fontos, hogy hagyjuk a húst legalább 15 percet pihenni, mert ez idő alatt újra rendeződnek benne a húsnedvek, és így marad majd szaftos. Köretnek párolt zöldséget ajánl, például murok, paszternák, cékla, karfiol, vagy ehhez hasonlóak képek is vannak, ezt a honlapunkon majd önök felé is igyekszünk tolmácsolni, önöknek is megmutatni. Érdemes kipróbálni, hiszen csodálatos tudósan néz ki, és ünnepi asztalra jobbat el sem tudnék képzelni. Köszönjük nagyon szépen a receptet a mai alkalommal is Fülöp Károlynak.
Szeretnék szánkózni, üstökös, íjas, csillag, táncos, pompás, villám, táltos, ágas, és Rudolf? Hova Rudolf? Menjünk hullahó, és a szán is készen áll, egy fürge szürke ló, s a móka minket vár.
Szólnak száncsengők, míg a túránk tart, s ők diktálnak most nekünk egy szánhoz illő dalt. Száz csengő szól, száncsengő, száll velünk aló. Nincs szebb, mint egy dűlő út, hogyha sziklát vet a hó. Csengő szól, száncsengő, száll velünk aló. Nincs szebb, mint egy dűlő út, hogyha sziklát vet a hó.
Oké, srácok, nyugi, úgy egy-két napja tán a szánt kihoztam én, és mindjárt egy fes úr rám felült én mellé.
De durcás lett a ló, s a pajkos végzet jött. Már csúsztunk is, és ott lebegtünk ég és föld között. Száz csengő szól, száncsengő, száll velünk a ló. Száncsengő, száll velünk a fürge ló.
Nincs szebb, mint egy dűlő út, hogyha szikrát vet a hó.
A fürge ló,
nincs szebb, mint a dőlő út, hogy a szikrát vett a hó. Száll,
csengő, csengő szól, csengő,
száll a fürge ló.
Nincs szebb, mint a dőlő út,
hogy a szikrát vett a hó.
Száll, csengő szól, száll, csengő, száll velünk a ló. Nincs szebb, mint a dőlő út, hogy a szikrát vett a hó.
Csengő szól, Berecki Zoltánnal és Szinetár Dórával hangolódunk a karácsonyi ebéd előkészítéséhez, és van egy olyan hagyományos étel, amely nem hiányozhat egy karácsonyi asztalról sem, ez pedig a bejgli, úgyhogy köszönjük szépen Iklandi Tündének, hogy megosztotta velünk nem csak a receptet, hanem a hangulatot is, hogy hogyan készül a bejgli, és hogyha nincs egy jó bevált receptjük, akkor mindenképpen mindenképpen ajánlom, hogy vegyenek elő papírt és ceruzát, ugyanis Tünde egészen részletesen elmagyarázza, hogy hogyan kell ezt a finom és hagyományos ételt elkészíteni úgy, hogy megserepedjen és ízletes is legyen.
Ha karácsony, akkor beigli. Minden asszony félelme az, hogy megreped a beiglije, azért mégis bevállaljuk. Nekem van egy nagyon jó receptem, és ezzel fogok előrukkolni ezen a karácsonyon is. Remélem, hogy most is sikerülni fog. Ez a recept 9 deka lisztből készül. Hozzá kell tenni 25 deka vajat, 12,5 deka zsírt, a tésztájához persze, körülbelül 2 deci hideg vizet, 2,5 deka élesztőt, amit nem futtatunk fel, hanem csak belemorzsolunk a tésztába, 10 deka porcukrot, csipet sót, 1 deci hideg cukormentes tejszínt, de akár tejfölt is tehetünk helyette, és 2 tojás sárgáját. Ebből áll a tésztája. A lisztet mindig jó megszitálni, ez kötelező, vagy lehet benne valami kis szemét, amit jó, ha nem teszünk bele a tésztába. Az a lényeg a beigli sütésnél, hogy ehhez idő kell, nem lehet kapkodni, tehát ez biztos. Minden süteményben, még ha nem írja, akkor is szükséges a só. Beletesszük a 10 deka porcukrot és az élesztőt, csak egy 2,5 deka élesztő szükséges, és ezután tesszük bele a vajat, tehát a zsiradékot, és utólag még egy deci cukormentes tejszínt teszünk, esetleg tejfölt, hogyha nincs tejszín kéznél. Összemorzsolom a lisztet a zsiradékkal. Jó az, hogyha ezt egy tálban készítjük, mert így kicsit tisztában dolgozhatunk, és aztán majd, amikor már összeállt a tészta, akkor tesszük ki a deszkára. Összedolgoztuk a lisztet a zsiradékkal, ezután jön bele a tojás sárgája, de csak a sárgáját használjuk fel. Én mindig házi tojást használok. Fontos az, hogy jó alapanyagokból dolgozzunk. A tejszínt, az 1 deci tejszínt beleteszem. Víz, hideg víz, és ezzel majd jól összekeverem. Reméljük, hogy jól össze fog állni a tésztánk. Nem kell túl lágy tészta legyen, mert akkor nehéz vele dolgozni, ez pont jó. Ezt szépen elkészítjük ezt a tésztát, és hűvös helyen pihentetjük egy pár órára. Én legtöbbször úgy szoktam, hogy csak másnap nyújtom ki, másnap töltöm meg őket. Ide most nem tettem citromhéjat, nem tettem narancshéjat, mert a töltelékbe fogom tenni. Nagyon fontos, hogy csak olyan citromhéjat használjunk, aminek a héja nem kezelt. Ezt a boltokban úgy fel is tüntetik, és ez nagyon fontos erre odafigyelni. Ebből a beigli tésztából 6 darab beigli lesz. Tehát egyforma gombócok kell legyenek. Olyan 30 dekás gombócok, ez a lényeg. Nagyon fontos, hogy az ember, amikor sütni kezd, akkor legyen jó a hangulata. Az nagyon fontos. Jobb lesz a süti. És most előkészítjük a tölteléket. Szükségünk lesz 40 deka darált mákra. Ezt előzőleg ledaráltam. Sokkal jobb, hogyha mi daráljuk. A 3 brúthoz szükség lesz 40 deka darált mákra, 25 deka cukorra, 7,5 deka prézlire, ízlés szerint reszelt citromhéjra, 1 citromlevére, mazsulára, ez is ízlés szerint, és nekem 2,5 deci víz van felírva a receptembe, de én csak 1,5 deci vizet teszek, mert az nekem úgy tűnt, hogy elég, és ahhoz, hogy ne repedjen ki, az nagyon fontos, hogy ne legyen nagyon nedves a töltelék. Most a diós töltelékkel fogok kicsit többet foglalkozni, hiszen le kell darálnom 40 deka diót is, ugyanúgy ahhoz is 25 deka cukor jár, 7,5 deka prézli, ízlés szerint fahéj, 2,5 deci víz, de itt is szerintem csökkenteni lehet egy kicsit a vízadagot, ugye ebből készítjük azt a szirupot, amivel le kell forrázni a tölteléket. Nagyon fontos, hogy friss, jó ízű dió legyen. És akkor a vizet a cukorral fel kell tenni forni, és ráönteni a mákra meg a dióra külön-külön persze. Beletettem a vízbe a cukrot, egy kis szirupot készítek belőle, megmosuk egy kis mazsolát, közben megreszelem a citromot. A citromnak csak a sárga részét kell lereszelni, a fehér az egy kicsit keserű. Ezt most meg fogom ízesíteni, egy deci citromlé és a mazsola jár még bele. Van olyan házi asszony, megfőzi az étel, de nem kóstolja meg, már úgy rutinból tudja, hogy jó lesz. Na, én szeretem kóstolgatni. A diós töltelékbe és a mákos töltelékbe is jár 7,5 deka krézli. Ez azért van, hogy felszívja a nedvességet, hogy ne repedjen ki, pontosan ami ellen küzdünk. A diósba is beletesszük a prézlit, a 7,5 deka prézlit, hogy felszívja a nedvességet. Én teszek egy csepp rumot is, bele nem túl sokat. Megvan a töltelék is, kitesszük hűlni. Ott van a tészta, ott van a töltelék, és holnap majd kinyújtjuk, megtöltjük őket, megkenegetjük, és megsütjük. Holnap innen folytatjuk. Behoztuk a tésztánkat a hűvösről, egy éjszakát pihen. Elő van készítve a töltelék, a diós és a mákos töltelék, meg vannak ízesítve, és most szépen kinyújtjuk a tésztánkat, téglalap alakúra. Tehát téglalap alakúra nyújtjuk, egy olyan 3-4 mm-nyi vastagságúra. Ugyan jó, hogyha a tészta súlya megegyezik a töltelék súlyával. Akkor én most a mákos töltelékkel fogom kezdeni, az a kedvencem. Ráhelyezem a mákot, de úgy, hogy egészen a széléig nem megyek ki sehol. Hagyok egy kis peremet neki, de szépen elkelem rajta a tölteléket. Tehát azért nem kell egész a széléig kivinni a tölteléket, mert a tészta össze kell egy kicsit ragadjon, másképpen szétnyílna. Ráhagyjuk a tésztára. Ezt így egy kicsit rányomkodom, és akkor a hosszabbik felétől szépen lazán feltekerem, nem túl szorosan. Ezek kis bejglik lesznek, így elkészítettük az első bejglit, utána majd le fogjuk kenni. Ez az első bejglik. És most következik a többi, mind a 6 gombócot kinyújtjuk, megtöltjük, feltekerjük, beletesszük a tepsibe, és azután majd lekenjük őket, 3-szor is le kell kenni, 2-szer tojássárgájával, rászárad a tojássárgája, és utólag tojásfehérjével. A bejgliket sütőpapírra kibélelt tepsibe tesszük, és most szépen tojássárgájával lekenjük őket, de úgy, hogy az oldalára is kerüljön. Ezt majd hagyjuk rászáradni. Ezt a műveletet még egyszer megismételjük, miután megszáradt, hűvös helyen szárítjuk persze, és az utolsó mozdulat az lesz, hogy tojásfehérjével fogjuk lekenni még egyszer. Ettől a folyamattól lesz szép márványos. Szépen meglyukasztjuk őket, tehát hurkapálcával átszúrjuk egész a legaljáig, hogy a vízgőz tudjon felszabadulni, ne repeszte szét a tésztánkat, és meleg helyen akkor 20-30 percet kelesztjük, de csak akkor, tehát ennyi az egész kelesztés ennél a bejglinél. És akkor 170 fokos sütőbe, aranysárgára megsütjük őket. Most akkor a végterméket kileszem a sütőből, nézzük meg milyen lesz. Ezt állni kell hagyni, tehát most nem vághatjuk meg. Nagyon jól néz ki, tehát nem repet meg. Majd küldök neked. Légy szíves, te is mondd meg, hogy ízletes lett-e a sütemény, a bejglim. Hogyha jól esett, akkor várj egészségedre, és kellemes karácsonyt kívánok mindenkinek.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Iklandi Tündének nagyon szépen köszönjük a receptet, illetve a hangulatos ízelítőt is abból, hogy hogyan készül ez a sütemény, ami minden karácsonyi asztalon ott kell legyen. Azt hiszem, hogy ez egy olyan fogás, ami, vagy egy desszert, ami nem hiányozhat. Közben pedig elrepült az idő, 12 óra és 57 perc, ezt jelzik az óramutatók, úgyhogy én további jó készülődést kívánok Nemes Attila kollégám nevében is. Jó hangolódást a szentestére, öltöztessék ünneplőben ne csak az asztalt, hanem a lelküket is, a kedves hallgatók. Áldott, békés, boldog és bejgli illatú karácsonyt kívánok mindenkinek. Csepánida Júlia vagyok, a viszonthallásra.